Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Film.
Tim Burton amerikai rendező kapja idén a Lumière díjat. A forgatókönyvíró és producer veheti át az elismerést az októberben rendezett 14. Lumière filmfesztiválon Lyonban. A díjat 2009-ben alapította a francia Lumière intézet, hogy kiemelkedő filmes alkotókat jutalmazzanak. A díj az évek során a filmszakma egyik legrangosabb díjává vált. A díjat pár éve Francis Ford Coppola is elnyerte. A szervezők felidézték, hogy a hetedik művészet valódi rockstárjának számító Burton 35 éves pályafutása alatt olyan filmes gyöngyszemeket készített, mint a Batman, a Dumbo, az Ollókezű Edward, az Álmos Völgy legendája, az Alice Csodaországban, vagy a Támad a Mars. Több filmjét forgatta Michael Keatonnal és Johnny Deppel, valamint korábbi feleségével és két gyermeke anyjával, Helena Bonham Carterrel. A Lumière Filmfesztivált október 15-e és 23-a között rendezik meg.
Tudomány.
Namíbiai gepárdokat honosít India. A délnyugat-afrikai országtól kap gepárdokat India, hogy újra telepíthesse területén a 70 éve hivatalosan is kihaltnak számító állatot. Ez lesz a világon az első alkalom, hogy egy nagytestű húsevőt egyik kontinensről a másikra költöztetnek át fajmegőrzés céljából. A megegyezés szerint a jövő hónapban 8 gepárd érkezik a zsákmányállatokban és tágas füves térségekben bővelkedő Konopalpur Nemzeti Parkba. A gepárdok újbóli elterjesztésén 2020 óta fáradoznak Indiában. A 20. század elején még mintegy 100 000 gepárd élt Afrikában, a Közel-Keleten és Indiában együttvéve. A vadon élő gepárdok számát napjainkban viszont már csak 7 000-re becsülik, majdnem mind Afrikában él, csak Iránban található egy kisebb, 50 fősre tehető populáció. Az indiai környezetvédelmi miniszter szerint az újrahonosítás hozzájárul a helyi lakosság életkörülményeinek javításához, mivel fellendíti az ökoturizmust.
Színház.
Lassan egy éve mutatták be a Beszélő fejek című előadást a Centrál Színházban. Szeptember 21-én ismét műsorra tűzik az előadást, amely, mint minden alkalommal, eltérő szereposztásban valósul meg. Az előadás például olyan kérdéseket taglal, hogy mit tegyünk, ha a szomszédasszony egy nap megöli a férjét, hogyan jelentsük fel fele barátainkat, illetve drukkoljunk-e, ha a nyugdíjas édesanyánk váratlanul megtalálja párját. Hogyan hazudjunk magunknak a karrier érdekében, illetve hogyan adjuk el magunkat. Ellenbenet meséi hétköznapi emberekről szólnak, akik extrém helyzetekben találják magukat. A monológok hol humorosak, hol megrázóak, de mindig mélyen emberiek. Egy estén 3 monológ hangzik el, melyek közül egy mindig Scherer Péteré. A szeptember 21-i előadáson színpadra lép Borbás Gabi, Liptai Klaudia, Szabó Éva, Starenki Dóra és Scherer Péter. Az előadást a méltán híres angol Ellen Bennett jegyzi, magyarra Vajda Miklós fordította, és Puskás Tamás rendezte. Arról, hogy miért is érdekesek ezek a karakterek, illetve mi segített a megformálásukban, Puskás Tamás rendezőt hallják.
Normális az szokatlan, és én nem is nagyon szeretem, amikor a drámai műfajt, ezt a párbeszédes műfajt, amikor különböző érdekek csapnak össze, különböző személyek alakjában, hogy ezt egyetlen egy beszélőre szűkítsük. Nem nagyon vonzódom ehhez a műfajhoz. Az Ellen Bennett esetében azonban annyira különös és megrázó sorsok bontakoznak ki a nagyjából 20 perces szövegek alatt, hogy félretettem minden ellenérzésemet, és igazán komolyan meghódoltam ezelőtt a teljesítmény előtt. Ezek valójában tucat emberek, akiket beszéltet 20-20 percben. Tucat emberek olyanok, akikre azt mondanánk, hogy 19-20, semmi érdekes nem lett az életükben, kelnek, fekszenek, minden napjuk egyforma, megszülettek, fölnőttek, hamarosan majd meghalnak. De mégis, ahogy ezeket a szövegeket mondják, és ahogy így belelátunk az életükbe, egészen különös és torokszorító szánalom ébred irántuk. Mert így közelhajolva azt látjuk, hogy ezek a látszólag távolról nézve szürke életek, ezek ugyanolyan drámai tartalommal teljesek, mint a legnagyobb drámai hősök, egy Hamlet vagy egy görög drámai hős, egy Antigone élete. És ha már görög drámát említettem, pontosan ez az, ami a legerősebb hatású ebben a sorozatban, hogy azt érzi meg, ami a görög drámák legnagyobb erénye volt annak idején, hogy azt érzi meg az ember, hogy micsoda ereje van a sorsnak, micsoda ereje van annak, hogy valaki valahova beleszületik, és azt az életet kénytelen élni, hogy azok a dolgok, amik közé született, és amelyek meghatározták, hogy mivé vált felnőtt emberként, hogy ezek a sors kényszerével hatnak rá, ugyanolyan erővel, mint az Ödipusz királyra, aki hiába menekült, haza kellett térnie, nem ismert szülőhazájába, és meg kellett az apját gyilkolni, és az anyját feleségül venni, de hogy ezekben a kicsi életekben ugyanilyen hatalmas és ijesztő erő működik. De még mielőtt mindenkit megriasztanék, ezekben a szövegekben nagyon-nagyon sok a humor ugyanakkor, de miközben Ellen Bennett tartózkodik minden ítélettől, amit ezekről az emberekről mondani lehetne, aközben nagyon-nagyon mély szánalmat és szeretetet kelt a saját figurái iránt. És egyáltalán a belátást, hogy mindenkinek az élete, mindenkinek ez az egyetlen élete mennyire értékes és mennyire nehéz.
Tudomány. A Szegedi Tudományegyetem kutatói is megkezdik a munkát az emberiség eddigi legjobb űrteleszkópjával. Szegedi és szegedi kötődésű csillagászok is kutatási időt nyertek a NASA 10 milliárd dolláros James Webb űrteleszkópjára. A kutatók csillagrobbanások nyomait kutatják. A kutatói közösség bő másfél évvel ezelőtt több mint 1000 darab távcsőidő pályázatot nyújtott be a Webb űrtávcső első tudományos mérési időszakára. A beadott pályázatok negyede nyert mérési időt, a nyertes pályázati anyagok között lehet találkozni szegedi vezetéssel, valamint közreműködéssel készült programokkal is, ezzel pedig Európa élmezőnyébe került a Szegedi Tudományegyetem. A tájékoztatás szerint a szegedi kutatók többek között arra keresik a választ, mennyi port termelnek a szupernova robbanások. A kozmikus porszemcsék többek között a molekula képződésben és a bolygó keletkezésben is nagyon fontos tényezőnek számítanak. A vizsgálatok egyik központi kérdése az lesz, hogy a csillagrobbanásokat követően mennyi idő alatt és mekkora mennyiségben jönnek létre porszemcsék, és hogy ez a por lehet-e később a környező fiatal csillagrendszerekben kialakuló bolygók alapanyaga. Történelem. Tengeri liliomot neveztek el lengyel tudósok az ukrán elnökről. Egy ősi fajnak a Zelenszkij nevet adták. A mintegy 150 millió éve megkövült tengeri liliomot Etiópiában fedezték fel nagyon jó állapotban, közölte a Katowicei Egyetem kutatója. Elmondása szerint a kihalt fajnak azért ezt a nevet adták, hogy így tisztelegjenek a szabad Ukrajnát védelmező ukrán elnök bátorsága előtt. A tenger mélyén élő krinoidok a tengeri csillagokhoz hasonlóan a tüskésbőrűek közé tartoznak, és több száz fajuk ismert. A lénynek 10 karja és karomszerű nyúlványa van. A tengeri liliomok az óceánok legősibb élő lényei közé tartoznak, és élő fosszíliáknak is nevezik őket, mert legkorábbi képviselőik a földtörténeti ókorban jelentek meg 480 millió éve, jóval a dinoszauruszok előtt. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Narina Abgarian könyvében az azerbajdzsáni határmenti örmény faluban Bertben élők közül szinte mindenki elveszítette valamelyik családtagját a háborúban, de még azokat a kivételesen szerencséseket is súlyos megpróbáltatások érték, akiket nem sújtott ekkora csapás. Mennyi szenvedést bír ki összeroppanás nélkül az ember? Gyönyörű szöveggel találkozik az Élni tovább című könyv olvasója, de olyan fájdalmasak a történetei, hogy én most a kötet fordítóját, Goretit Józsefet kérem. Mondja el ő, hogyan ajánlhatnánk ezt a könyvet.
A helyzet az, hogy ugye ez a könyve a Narine Abgarjánnak nem az első már magyarul. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Égből hullott 3 alma című könyve, és én azt hiszem, hogy ha valaki olvasta esetleg már azt a könyvet, akkor azt tudhatja, hogy Abgarján valami egészen elképesztően gyönyörűen ír. Valóban borzasztó történeteket, borzasztó tragédiákat, tragikus sorsokat mesél el. És hogy ezt a két dolgot miért és hogyan tudja ötvözni, én azt gondolom, hogy legelsősorban azzal, hogy ő ezekről a borzalmakról, a háborúról, mint olyanról nem harcterek eseményeiről beszél, hanem a hétköznapi embernek a legintimebb érzéseiről, fájdalmairól. Nagyon sokszor nem is magában a háborúról, hanem sokkal inkább a háború következményeiről.
Az volt a könnyebbség Ezékből hullott három alma olvasásakor, hogy ott az örmény mesék, vagy az hiedelemvilág valahogyan megjelent, és úgy el tudta emelni a valóságtól. Tehát ott is emberek egymásra utaltságáról, magányáról, szeretetészségéről, és a szeretet erejéről is szó volt. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyan erről beszél most is, de ott nem volt ennyire kézzelfogható a rettenet.
Én úgy vélem, hogy ebben a két könyvben, ami bizonyos mértékig akár egymás folytatásának is tekinthető egyébként. Ugye, hogyha visszatetszik emlékezni az előző könyvre, ilyen nagyon finom kis epizódikus utalásokban ott is szerepel már a háború.
Igen.
De az ottani világteremtés, amit a szövegeiben véghez visz, az véleményem szerint sokkal közelebb áll a latin-amerikai irodalomból ismert mágikus realizmushoz. Tehát valóban ehhez a félig meddig csodás, félig meddig szürreális, de mégis nagyon valóságos, nagyon a hétköznapi élet apróságaiból kiinduló misztikumhoz, fantasztikumhoz. Ebben a könyvben az élni továbban ez nem olyan erőteljes, de nem mentes ez a könyv sem tőle. Biztosan emlékszik rá, van egy olyan része ennek a könyvnek, amelyikben arról van szó, hogy az egyik berdi polgár, akinek van egy fűszerboltja, az kimegy a hegyre a szeretteihez, akik ott vannak eltemetve. És a hegyhez kapcsolódóan van valami legendás dolog. Először is egy olyan kőnek a közelében vannak a szerettei ennek a férfinak eltemetve, amelyik több száz évre tekint vissza, ugye egy ilyen megrodgyant kőkereszt tulajdonképpen. A másik pedig, hogy maguk a hegyek, amelyek körbeveszik ezt a kis területet, azok óriásokra hasonlítanak, vannak ott olyan barlangok, amelyek távolról, ugye, mintha az óriás sok arcán lévő szem, száj lenne, másfelől pedig, mintha az óriásoknak a barlangja lenne, amelyikben ők maguk is voltak. Megmagyarázhatatlan teaillat száll például bent a barlangban. Tehát vannak ilyesfajta, hát ha úgy tetszik, csodás elemek ebben a könyvben is, amik valóban még emelik ennek az egésznek a líraiságát, de egyúttal a szomorúságát, a tragikumát is aláhúzzák.
Mi történik ezzel a faluval? Mert ugye valaki ki is mondja valahogy indulattal, hogy megőrültek ezek, civil lakosságot bombáznak. Konkrétan nincs olyan család, ahol ne lenne veszteség.
Ugye ennek az egésznek van egy konkrét történelmi háttere. Hosszú időre visszamegy természetesen, de az a terület, ahol ez a történet játszódik, ez Örményország és Azerbajdzsán határán játszódik. Ugye a kettő között, a két ország között helyezkedik el az a bizonyos hegyi Karabah, amiről mindenki hallott nyilván, és valamikor a 80-as évek második felétől a 90-es évek közepéig hosszantartó súlyos háború zajlott ott, aztán békekötés, helyi villangások, egyebek, és aztán 2020-ban, két évvel ezelőtt, egy jó két hónapra, 2020 őszén ismét erőteljes harcok bontakoztak ott ki. Leginkább azért, hogy maga ez a hegyi Karabahhez hová tartozott, Örményországhoz vagy Azerbajdzsánhoz. És hát ennek a bizonyos első karabahi háborúnak az élményei azok, amik belekerülnek ebbe a könyvbe, és hát valóban arról van szó, hogy már az első könyvben is említődnek ilyesfajta dolgok, hogy valahol ott messze távol tőlünk lövöldöznek, minket ez nem érint. És valahogy így van ebben az Élni tovább című könyvben is, hogy ezek a falusi kisemberek, akik élik ott a mindennapi szorgos életüket, el se tudják képzelni, hogy hát mi a csodának lőnének ő rájuk. Hát ők nem harcolnak, őnekik semmi közük valójában ehhez az egészhez. És aztán egyszer csak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy igen, lőnek, igen, a fiainkat, férjeinket elviszik katonának, vagy önként bevonulnak, és a határra mennek megvédeni a határt, és hogy ezek a 20. század végi modern technikával megvívott háborúk, ezek nem kímélik a polgári lakosságot.
Tovább élni, ugye olyan érdekes ez a cím, mert ott van az emberben, hogy de hogyan lehet tovább élni? Milyen élet, ami utána következik?
Ugye, hogyha az ember megnézi ennek a könyvnek a végén található kis novellát, azt a novellát, amelyikről a szerző azt fontolgatta, hogy bele se teszi ebbe a kötetbe. Mert hogy a saját családjáról szól, egészen konkrétan a testvéréről, a lány testvéréről, aki mindezeket a tragédiákat átélve nyilván borzasztó, traumált emberré vált, de egyúttal van egy olyan kivezető út ebből az egészből, ami, hát hogy úgy mondjam, a semmiből, a halálból, a porból valami virágot tud hajtani. Arról beszélek, hogy a szerzőnőnek a húga képzőművész lett, és rajzol, fest, felhőket fest, rajzolja azokat a színeket, árnyakat, amelyek a háború kapcsán megjelentek benne, vagy kirajzolódnak benne. És azzal, hogy ő ezeket a furcsa, nonfiguratív festményeket, képeket csinálja, ezzel egyfelől valamiféle önterápiát hajt végre, másfelől pedig lesz egy konkrét művészeti eredménye, alkotás eredménye.
Goretit József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian Élni tovább című könyvéről, amelynek a borítója is kivételesen szép, azt Kis Barnabás tervezte. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.